Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk. Regionális hírek a Szent István Rádióban.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntjük a Szent István Rádió hallgatóit. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Harcos Krisztina. Adásunk tartalmából. Megalakult a Hevesi Ízlelő, a minősített tájétel és gasztrotúra program. A Jászberényi Cserkészet 100 éves múltja apropóján rendeztek cserkész konferenciát a Jászok fővárosában. A Borbarlang nevű szórakozó helynek névadási pályázatot hirdettek Sátoraljaújhelyen. Ezek mai műsorunk főbb hírei, tartsanak velünk! Megalakult a Hevesi Ízlelő, a minősített tájétel és gasztrotúra program. A Heves Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara Vendéglátómesterek Klubja 2018 óta működik. A klub 2024-ben újraindította a gasztronómiai szakemberek, vállalkozók és oktatók közösségét, hogy közös programokat szervezzenek és erősítsék az együttműködést. Idén márciusban pályázatot hirdettek Heves Vármegye étele címmel, amelyben marketing ötleteket vártak. A felhívásra 8 pályázat érkezett, ebből választották ki a legjobb ötleteket. A Hevesi Ízlelő programról Nagy Zoltánt, a Vendéglátómesterek Klubja elnökét kérdeztük.
Hevesi Ízelítő egy ilyen rendezvényen vagyunk, amely a Heves Vármegyei Vendéglátó Mesterek Klubjának rendezvény, egészen pontosan mi ez a rendezvény, amin vagyunk, és itt ugye díjátadó is lesz.
Így van, a kicsit a Mesterklubról, 2018-ban alakult meg a Mesterklub, ez egy ilyen alulról jött kezdeményezés, egy mester vizsga estéjén több szakma is képviseltette magát, szakácsok, cukrászok, pincérek, és a szakemberekkel beszélgettünk, hogy nincs egy olyan platformunk, ahol eszmét tudunk cserélni, ahol egy kicsit tudjuk fejleszteni magunkat, egy kicsit bele tudunk nézni a gyakorlati oktatásba, kicsit tudunk segíteni másokon, meg egymáson. És a kamara befogadott minket, és így alakult meg 2018-ban a Vendéglátós Mesterek Klubja. És hát 2019-ben ez a koncepció már működött, ez a Heves Vármegye ételét keressük, de aztán úgy, mint a vendéglátás lesöpörte a Covid így az egyesületet is egy kicsit. És 2024-ben leporoltuk, újra gondoltuk, februárban egy workshopot hoztunk létre, ahol nem csak a szakembereket, nem csak a mi vendéglátós klubunknak a szakembereit, hanem más gasztronómiai egyesületeket is meghívtunk, hogy alkossunk egy olyan koncepciót, hisz Heves Vármegye történelmileg, kulturálisan mindenhonnan meg lehet közelíteni, egy hatalmas nagy potenciál, és hogy legyen egy olyan étel, vagy akár ételsor, amit a borokkal tudunk párosítani, amivel egy kicsit közelebb tudjuk hozni, akár a helyi lakosságot, akár pedig az ide látogató turistákat. És ezért azt gondoltuk, hogy és meg is született a döntés, hogy akkor hirdessük meg Heves Vármegye ételét. Ez a Hevesi Ízlelő címet kapta, ami arról szól, hogy most egy marketing koncepciót kértünk a pályázóktól. Ők nem vendéglátósok igazából, hanem marketing szakemberek, tanárok, egy kicsit, akik úgy gondolták, hogy magáévá teszik ezt a dolgot, hogy megalkotnak egy logót, megalkotnak egy szlogent. 8 pályázót érkezett be.
És a logó elkészítésénél milyen szempontokat adtak meg?
Ott igazából azt szerettük volna, hogy egy ilyen időtálló legyen, tehát hogy ne kelljen minden évben más, mert most például a pisztráng meg a szarvas volt, aki például azt jelenítette meg a logóban. Egyrészt egy olyan legyen, hogy amikor valaki ránéz, akkor tudja azt, hogy ez miről szól, könnyen megjegyezhető legyen a szlogen, illetve azt gondolom, hogy nagyon fontos, hogy olyan marketing koncepció legyen mellette, amit nagyon jól lehet kommunikálni.
Most a beszélgetés végén megelőlegezve a logó nyerteseit.
Így van, ugye mondtam, hogy 8 pályázat érkezett, ebből 4 ötletből szemezgettünk. Nagy Pál Zsolt, Tarjányi Patrícia, Malácsik Tibor és Pintér Balog Amanda az, akiknek a pályázatát úgymond így összegyúrtuk, és ebből lett a hevesi ízlelő.
A jászberényi cserkészet 100 éves múltja apropóján rendeztek cserkész konferenciát a Jászok fővárosában. A program fővédnöke Lóci Tamás az EKIF elnöke volt, aki Jászberény szülöttjeként aktív tagja volt éveken keresztül a cserkész csapatnak. A találkozóra emlékkiállítással is készültek, amely a Jászberényi kampusz épületében tekinthető meg. Koleszár Krisztián tudósítónk riportját hallják.
Jászberényi cserkész testvéremtől érkezett a megtisztelő felkérés Vidovics Kálmántól. Mondhatnám azt, hogy feldobott labda voltam ennek a konferenciának a védnöki posztjára, hiszen jászberényi születésű vagyok. A cserkészetbe aktívan 1990 és 95 között, és még azt követően néhány évig kevésbé aktívabban részt vettem. És hát mivel a cserkész pedagógia, meg nevelés is egy ilyen fő csapás iránya volt ennek a konferenciának, a tanári oldalról, az iskolahálózatról is, úgyhogy szívesen tettem eleget ennek a felkérésnek.
Akik eljöttek ma erre a konferenciára, mit hallhattak, vagy hogyan ismerhették meg a cserkészetet, milyen aspektusokból?
Szép volt a felvezetés az előadásoknak, hiszen kaptunk egy általános tájékoztatót a cserkészet alapításáról. Azt követően a konferencia apropóját adó évfordulóról, tehát magáról arról, hogy Jászberényben az elmúlt 100 évben hány csapat alakult, annak milyen története volt, hogyan szűntek meg a történelem viharaiban, és melyik él most tovább. Utána a cserkészet pedagógiájáról kaptunk egy történeti és cserkésztiszti áttekintést, aztán pedig én a lelkiségi neveléssel kapcsoltam ezt össze, amiben sok átfedés volt a pedagógiában, de nem felejtették el a szervezők azt sem, hogy egy konkrét őrsi foglalkozást is megelevenítsenek előttünk, ami úgy nagyon jó volt, mert egy kicsit a elméleti előadásokat legalább lazította.
Kik vettek részt, vagy a meghívottak köréről mit lehet tudni?
Hát akik itt vannak, a szervező Vidovics Kálmán, ő tartotta az első előadást. Nyilván ő lát bele legjobban a helyi városnak az életébe és az elmúlt 100 évbe. Dr. Gineusz András történész tartotta a cserkész pedagógiáról az előadást, aki a Tudományos Akadémiának is tagja. Ugye az ősi foglalkozást a helyi csapatnak a tagjai tartották, egy nagyon frappáns, nagyon ügyes, nagyon pörgős, nagyon szép előadás volt, és utána pedig szekcióülések voltak, amelyek a előadóknak a témáira reflektáltak.
Kiket vártak erre a programra?
Tulajdonképpen nyitott volt mindenki irányában, tehát a meghívás az teljesen nyilvános volt. Annyiban segítettünk a rendezvénynek a megvalósulásában, hogy én magam például a Egri Főegyházmegye fenntartásában lévő katolikus iskoláknak a levelező hálózatán keresztül fölhívtam a figyelmet erre a rendezvényre, nem utolsósorban azzal a céllal, hogy örülnék annak, ha minél több iskolánkban alapulna cserkész csapat, mert én magam látom ennek a jellemnevelő hatását. Azon kívül a jászberényi jelenlegi és elszármazott cserkészek is mozgósították a maguk kapcsolati tőkéjét, és akkor így egészen távolról is érkeztek vendégek.
Névadási pályázatot hirdetett Sátoraljaújhely város önkormányzata a település egyik régi épületének új nevére. Az úgynevezett borbarlang szórakozóhely egy pályázat kapcsán megújul és új funkciókat fog kapni. Nyíri Péter alpolgármester az átnevezés céljairól beszélt a sajtónak.
Kell más nevet adni a borbarlang épületének. Gondolhatják az állampolgárok vagy a közösségi oldalas bejegyzéseinket követők, hogy mennyi idő eltelt már azóta, hogy a borbarlang kapcsán például először tartottunk egy tanácskozást, de hát ez a demokrácia, láthatják az érdeklődők is, hogy folyamatosan tartunk megbeszéléseket, megszólítjuk az iskolaigazgatókat, a fiatalokat, tehát az érintetteket, most pedig egy egész széles kört szólítunk meg, tudniillik egy névadási pályázatot hirdettünk, várjuk mindenki javaslatát, arra, hogy mi legyen a borballang épületének új neve. Azért kell megváltoztatni, mert a korábbi borballang mint szórakozóhely, egy szeszes italt is kínáló, mindenki számára nyitott szórakozóhely volt, hová bárki mehetett, gondolom befizette a belépőjegyet, és ő szórakozott, klasszikus diszkó volt, vagy szórakozási hely. Most ez a cél és tartalom már nem adott, ez megváltozik. Most egy ifjúsági közösségi színteret hozunk létre, egy pályázati forrásból újítjuk fel az épületet, és ez a fiataloknak ad helyet, középiskolásoknak, fiatal felnőtteknek, felsőoktatásban tanulóknak, ahogy ott összegyűjjenek és kulturáltan, igényesen eltöltsék az időt. Ez egy alkoholmentes környezet lesz, biztonságos és igényes kikapcsolódási és személyes találkozási lehetőséget kínálunk. Ezért a bormentes névre vágyunk. Ezzel az új témával és céllal, azzal, hogy ez egy klubhelyiség legyen, régen úgy mondták, nem fér össze a bor barlang név. A barlang lehet, de a bor kevésbé, és ezért várunk új nevet. Most egy tiszta lapot teszünk, egy üres lapot teszünk az asztalra, egy új történet kezdődik, és ennek kell most címet adnunk. Érkeztek már javaslatok, amelyek tartalmazták a bor szót is. Én magam is írtam hozzá szólást a saját bejegyzésemhez, mondván, hogy ezért kell megváltoztatni, és ezért várunk bormentes megoldásokat. Érkeztek már szép számmal a javaslatok, majd ezeket összegezzük, és hozunk egy döntést, ebben nyilvánvalóan lesz szerepe a Városi Üzemeltetési és Idegenforgalmi Bizottságnak, hiszen ahhoz a bizottsághoz tartozik ez a téma, és majd közé tesszük a javaslatokat, illetőleg a végső döntést. Én bízom abban, és az látszik már a beérkezett javaslatokból, hogy van kreativitás, leleményesség, ötlet arra, hogy valami igazán jó és új, méltó, illő nevet kapjon ez az épület.
Híreink végén az időjárásról. Megnövekszik a magasabb szintű felhőzet, így általában fátyol felhős, északon közepesen felhős idő várható. A záporok, zivatarok számossága az esti órákban csökken, éjszaka is legfeljebb csak egy-egy helyen fordulhatnak elő az északi ország részben. Gyenge vagy mérsékelt lesz a légmozgás. A legalacsonyabb hajnali hőmérséklet 12 és 19 fok között valószínű. Kedves hallgatóink, adásunk a Média Tanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében készült 2025. június 1-én.
Regionális híreket hallottak a Szent István Rádióban.
Elfelejteni perceket, mit eltörölni már nem lehet. Úgy szeretném újra kezdeni életet. Tudom, tudom, hogy nem lehet. Úgy szeretném. Ha lemoshatnám korát, sok értelmetlen állomás nyomát, vissza sem nézek, lehajtom fejem. Tisztító vízű hűsfotok, most le rólam, mi rám tapadt. Úgy szeretnék, úgy szeretnék. Eső csurog az arcomon, töröld el minden bánatom. Úgy szeretném, úgy szeretném. Lemoshatnám a hosszú útporát, sok értelmetlen állomás nyomát. Vissza se nézem, vissza se nézem.
a Szent István Rádió. A jó hír hangja. Értékadó. Magazin műsor a tudás alapú gazdaságról.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió hallgatóit, adásunk tartalma. 40 milliárd forint pályázati pénzből óvoda és útfelújítás kezdődik hamarosan Miskolcon. Áldozatsegítő szakjogász képzést indít a Miskolci Egyetem Állam és Jogtudományi Kara. 9%-kal nőtt a bűncselekmények száma Miskolcon a tavalyi évhez képest.
Értékadó. A Szent István Rádió gazdasági magazinja.
Milliárd forint pályázati pénzből óvoda és útfelújítás kezdődik hamarosan Miskolcon. Ezt Lázár János építési és közlekedési miniszter jelentette be az Avasváros részen megtartott 9. Lázár infón. Az útfelújítás ebben a városrészben a Pattantyús utcával fog elkezdődni, de a legnagyobb volumenű fejlesztés a város két végét összekötő 3-as és a 26-os út megújítása lesz.
Mindenek előtt szeretném elmondani, hogy a polgármester úrral kötöttünk egy egyességet, azok után, hogy őt 2024-ben nagyon sokan támogatták és megválasztották. Azért jöttem részbe, hogy erről beszámoljak önöknek, és elmondjam azt, hogy mit tettünk eddig Miskolc érdekében. Szeretném fölhívni a figyelmüket arra, hogy 2014-ben 36 milliárdnyi adósságtól szabadítottuk meg Miskolc városát, annyi adósságot vittünk el Miskolcról. Ez volt az első pont. A második dolog, amiről szeretnék beszélni önöknek, illetve önökkel, az pedig az, hogy nyilvánvaló a polgármester úrnak voltak kezdeményezései, amik érintik a helyi tömegközlekedést és a helyi tömegközlekedés finanszírozását. Mint jól tudják, azt a szolgáltató vállalatot, ami Miskolcon biztosítja a közlekedést, a város folyamatosan sok milliárd forinttal támogatja. Azt ígértük 2024-ben a városnak és a város polgárainak, hogy a város anyagi ügyeit, pénzügyi helyzetét rendbe tesszük, és a város pénzügyi stabilitását visszaállítjuk. Ennek az egyik fontos része, hogy teremtsük meg az anyagi stabilitását a városnak. Veres polgármester úr jól dolgozott, de fölhalmozódtak pénzügyi problémák, ezeket rendezni kell Miskolcon, annak érdekében, hogy a város jól működjön. Ennek egy kulcspontja a város tömegközlekedési vállalata és a tömegközlekedés megszervezése. Bár forróbb a hangulat ennél, mint amilyen unalmas a tömegközlekedés, azt szerettem volna elmondani, hogy készek vagyunk arra, hogy javítsuk a miskolci tömegközlekedés színvonalát, akár új járművekkel, akár a szolgáltatás támogatásával vagy finanszírozásával. Azt kérte a polgármester tőlünk, hogy sok milliárd forinttal támogassuk meg Miskolc önkormányzatát a működésében, és erre készek vagyunk. Heteken belül megszületik az a döntés, ami lehetővé teszi ennek a városnak a pénzügyi működését és stabilitását, ami könnyíteni fogja a választópolgárok életét. A második rész, amit kért a polgármester, hogy ebben a városban számos állami tulajdonban és kezelésben lévő út van, ilyen a 26-os útnak az átmenő forgalma, és ilyen a 3-as útnak az átmenő forgalma. Ez összesen 10 kilométernyi út, ennek a 10 kilométernyi útnak a felújításáról kellett döntenünk. 3,5 milliárdért 2025-ben a 3-as és a 26-os 10 kilométer hosszan megújul Miskolc városán keresztül, tehát a városban fogjuk megújítani az átvezető utakat a 3-as és a 26-os nyomvonalán. A harmadik dolog, amit kért, hogy a barlangfürdő felújításához biztosítsuk a szükséges forrásokat a leégés után. 2025. februárjában átutal 1,3 milliárd forintot a városnak a barlangfürdő megnyitásáig. Abban maradtunk, hogy június 30-áig a munkálatokat elvégzik, és a barlangfürdő további felújítására biztosítani fogják a szükséges forrásokat, ahhoz, hogy a barlangfürdő működjön és pénzt keressen a város érdekében. Elrendezetlen hagyatéka volt a Diósgyőri vár megépítésének befejezése, amit 2 milliárd forint értékben Miskolc város megrendelt, jelen pillanatban folyik a beruházás, egy 15 milliárd forintos felújításra kerül sor Diósgyőr várában, ami minden miskolcinak elvileg fontos volt. És végül, de nem utolsó sorban, amit a polgármester úr szóba hozott, az egy nagyon fontos dolog, ez pedig a Bükszíve program, amelynek keretében a polgármesterük javaslatot tett arra, hogy hogyan lehetne a várost fejleszteni a következő években. Ennek valóban a kötött pályás közlekedés is része. A polgármester úgy gondolja, hogy ha jól mondom, a Szent István tértől az Avasig egy fölvonót kellene építeni, ami megkönnyíteni a városon belüli közlekedést, ez 4,5 milliárd forint, erre kezet fogtunk, ezt a programot beépítettük és megvalósítjuk. Azért jöttem, hogy ezt bejelentsem, hogy ez 2026-27-ben meg fog épülni az avasiak, az avasi településrész és a belváros összekötése érdekében. Magyarországon alapvetően plázastop van, annak érdekében, hogy ne legyen újabb plázaépítés, ne épüljön több szabad területbe, illetve nyilvánvalóan úgy gondolják nagyon sokan, hogy a kereskedelemben megfelelő a kínálat. Azt kérte tőlem Kis János képviselő úr és a város polgármestere is márciusban, hogy én ezt, amikor hozzám kerül a plázák sorsáról való döntést, bíráljam fölül. Én azt kértem a kollégáimtól, hogy júniusban ezt az ügyet húzzák maguk elé, az ügyfeleket hívják be újra, tárgyalják ki, hogy a mi épülne pontosan, és amennyiben ebben társadalmi konszenzus teremthető, akkor menjen a pláza megépítése. Miért mondom a társadalmi konszenzust? Mert ön nyilván joggal kérdezi azok miatt, akik ott élnek, hogy szeretnének bevásárolni. Azt nem szeretném, hogyha Miskolcon ez kiváltana egy nagy tiltakozást, ezért kell a polgármester véleménye is, mert mondjuk zöld területet vagy lakható területet építenek be, használják föl, és veszik el a zöld környezettől. Ha van társadalmi konszenzus a pláza megépítésével kapcsolatban, és a város ezt akarja, és nyilván ön elmondta valószínű nagyon sok embernek a véleményét, akkor én azt tudom önnek mondani, hogy az engedélyt a beruházó meg fogja kapni. Jártak egyébként más plázaépítéssel vagy áruházépítéssel foglalkozó és lakásépítéssel foglalkozó beruházók is már a minisztériumban, annak érdekében, hogy a miskolci lakásépítések ügyében legyen előrelépés. Én az ajánlatot elmondtam már a polgármester úrral. Ugye itt épült 12.000 panellakás az avason, 11.000 körülbelül, 1973-tól a 80-as évek végéig, először magasabbak, a végén meg már 4 emeletesek. És sok 10.000 ember lakik itt, a városnak egy nagyon jelentős szelete, és valóban Magyarország egyik legnagyobb lakótelepe, döntően elavult technológiával, létező és megépült házakkal. Egy megoldás van 3 részre osztva. Egy harmadában viseli a lakóközösség, egy harmadában viseli az én tárcám, és egy harmadában viseli a város. Ha ez működik, akkor az én tárcám kész erről itt egy mintaképpen megállapodni Miskolccal. De ez nyilvánvaló, én nem nyúlhatok a polgármester zsebébe, hogy ő neki mennyi pénze van, és nyilvánvaló minden lakóközösségnek dönteni kell. Azt remélem, hogy sokan vannak olyanok, akik itt laknak a környékbeli házakban, és amit most mondtam, azt mérlegelik, hogy nyilván a lakóközösségnek a képviselőkön keresztül, mármint a lakóházi, társasházi képviselőkön keresztül mérlegelniük kell, hogy van-e felújítási alapban pénz, van-e lehetőség a házak felújítására. Ez az egyharmad működött a panelprogramnál. Ha van a városban erre készség, akkor az én tárcám ebben partner lesz, erről beszéltünk. Azért nem hozta elő a polgármester ezt a kérdést még, mert nyilvánvalóan minden társasháznak, minden itt lakónak a saját zsebére is megy az az egyharmad, tehát azt mindenkinek magának kell eldönteni, hogy ő ezt akarja vagy nem akarja, és talán Dohány úr tudja azt, hogy sokszor ezen bukott el egy-egy panelfelújítás, hogy nem volt konszenzus, mert a társasháznál sajnos teljes egységet kell. De nyilvánvaló, hogy erről a társasház és az önkormányzat közösen dönt, én csak kiegészítő finanszírozó vagyok ebben az ügyben. Ugye Magyarországon példának Borsod megyében a munkaerő hiány megoldásában nagyon sokat jelentett az építőipar föllendülése. Magyarországon az építőiparban dolgozik körülbelül 380-420 ezer ember. Az, hogy lecsökkent a közmunkások száma, és amikor kérdezte itt az úr, talán Barna úr még itt van valahol, kérdezte a romák sorsát, ön mint építési vállalkozó tudhatja, hogy az építőipar nagyon sok alacsony képzettségű, kétkezi munkásnak, Borsod megyei hátrányos helyzetű embernek adott munkát és melót. Ha nincs építkezés, ha nincs építőipar, akkor azonnal ők veszítik el az állásukat, és azonnal le fog zuhanni a társadalmi együttélés mindenki által betartott szabálya. Ez egymással sajnos szoros összefüggésben van. Nem az az érdekünk, hogy közmunkások legyenek az emberek, hanem hogy például az építőiparban az alacsonyabb végzettségűek is kapjanak munkát. Magyarországon, mint mondtam, 4.800.000 ember dolgozik. Az összes külföldi munkavállaló, aki benn van ebben az országban, az 150-170 ezer ember. Ebből 30 ezer ukrán. Már most. Az ukránok azért vannak itt, mindjárt megválaszolom a miért jöttek be kérdést is, az ukránok azért vannak itt, mert úgy gondolta a kormány, hogy a menekülőknek segíteni kell, és munkát kell nekik adni, ezért nagyon sok gyárközpontban, például Jászberény térségében nagyon sok ukrán dolgozik. A második része a dolognak. Nyilván abban az úrnak igaza van, hogy nem egyformán kell ezt kezelni, hiszen Budapesten abszolút munkaerőhiány van, nyilván a Dunántúlon teljes egészében munkaerőhiány van, de hogyha 4.800.000 emberhez képest valahol 150 ezerben limitáljuk azt, amennyi ember egyáltalán bejöhet az országba és munkát vállalhat, az nem hiszem, hogy még ilyen mértékben eltorzítja az egész piacot. Természetesen az úrnak abban igaza van, hogy itt Borsod megyében, a Borsod megyei gyárakban ez okozhat aránytalanságot, mint ahogy ön is tapasztalhatta, hogy külföldi építési vállalkozók, kínaiak és törökök is megjelentek a piacon, például a nagy építkezéseknél Tiszaújvárosnál, vagy éppenséggel Debrecenben, hiszen románokkal közös céget alapítanak, belépnek az EU piacára, és nyilvánvaló akkor be fognak lépni ebbe az országba is. Amit szeretnék mondani, az a célkitűzés minden megyei kormányhivatalban. Pontosan tudjuk azt, hogy hány álláskereső van. Ezért mertem azt az adatot itt elmondani mindenkinek a figyelmébe ajánlva, akit esetleg még az adatok vagy a tények érdekelnek, hogy volt 78 ezer álláskereső, és most van 33 ezer álláskereső Borsod megyében, tehát még mindig olyan megye Borsod megye, ahol valóban van munkanélküliség, 3500 olyan ember van ebben a városban, akinek a kormányhivatalnál bejelentve nincsen munkája. Ennél lehetnek többen is egyébként, félreértés ne essék, de ennyien bizonyára, hogy vannak. És akkor nyilvánvalóan nem mindegy a kereset. Ön uram pontosan tudja azt, hogy ezek a nagy vállalatok azért próbálnak a mi tiltásunk ellenére is munkaerőközvetítőn keresztül az EU-ban össze-vissza kavarba behozni munkaerőt, mert olcsóban akarják megúszni. Minél jobban megy fel a minimálbér, annál inkább előrébb kerül ez a kérdés. Ugye 2025-ben a minimálbér 292 ezer forint, 328 ezer a következő évben, és 1000 euró lesz a minimálbér. Ezt mindenki tudja, hiszen a munkáltatók és a munkavállalók megállapodtak egymással. Ha megy föl a munkabér, akkor nyilván egy munkaadó, egy vállalkozás könnyen lehet, hogy megpróbálja kikerülni a szabályokat. Ön, amit joggal kér rajtunk számon, hogy olyan szabály legyen, hogy ha van üres munkahely Miskolcon vagy Borsod megyében, akkor először a magyar kapjon, és csak utána kaphasson bármilyen külföldi munkát. Ez persze, Dohány úr is érti és tudja, és mindenki, aki munkaadó itt a jelenlévők közül, hogy összemetszeni a keresletet a kínálattal a munkaerőpiacon sem könnyű. Elfogadom az észrevételét, az ország egy részén ez akceptálható, az ország más részén kevésbé. Persze az is kérdés, hogy milyen munkáról van szó. Ebben a városban nem aktuális, de Borsod megyében igen. A mezőgazdaságnak a helyzete, ma a fiatalok sajnos már nem akarnak a mezőgazdaságban dolgozni, mert modern gyárakban szeretnének dolgozni, mert ott sokkal többet tudnak keresni, mint amit az agrárium biztosít. Ez egészen biztos, hogy reális. Ugye, amit ígértem a polgármesternek, amit most nem került elő, és nem beszéltünk róla túl nagy körben, az egyik kérés az volt, hogy a Tisza pályaudvar legyen összekötve a várossal normális közlekedési viszonyok közepette, a másik pedig a M30-as legyen a város minden részével összekötve, és ne okozzon aránytalan terhet mondjuk ide följutni annak, aki az M30-ason közlekedik. Két dolgot javasolt a polgármester úr, az egyik a Tiszai pályaudvarnál rendeljen meg a terveket, ott zajlik ennek az összekötésnek a megtervezése, a belvárossal való összekötés megtervezése közlekedési funkció létrehozásával, tehát az egész úthálózatnak és az egész közlekedési rendszer egyszerűsítését illetően. A másik pedig a tanulmánytervnek semmiféle akadálya nincsen, én azt meg tudom rendelni, az nem olyan óriási pénz. Azt kell megvizsgálni, hogy ha az M30-as most helyreállításra kerül, akkor ez a lépés mikor valósulhat meg. Ami az ipart illeti, mert ez ezzel szoros összefüggésben van. Ugye az is egy kérdés, hogy ha Miskolcra ipart akar valaki hozni, telepíteni, beruházást akar létrehozni, akkor mire van fogadókészség? Ön pontosan tudja, hogy nyilván óriási viták zajlottak, éppen Szegeden nem, de Debrecenben, Győrben vagy bárhol is arról, hogy milyen ipar létesüljön egy-egy közösségben. Az, hogy a miskolciak milyen ipart akarnak, arról nyilván a miskolciaknak kell véleménye legyen. Ha mindegy, akkor természetesen ebben sok minden belefér, csak abban ne szorítsuk bele egymásra, hogy adott esetben autóipari beszállító, nagy autóipari beszállító jön Miskolcra, és utána pedig a helyi lakosság ezzel nem tud azonosulni, vagy nem tud egyetérteni. Itt a polgármesternek, mint ahogy Kecskeméten a polgármester asszony le tudta kezelni azt, hogy olyan autógyárat épít a Mercedes, ami elektromos autókat használ, illetve hoz létre, és akkumulátor beszállításra is szükség lesz. Ez Kecskeméten nem okozott óriási problémát. Ebből Debrecenben ellentétben lett egy nagy társadalmi vita. Tehát az autógyártás, az elektromos autógyártás csak akkor megy, hogyha akkumulátorgyár is van közel hozzá, akkumulátor való ellátás, amiről érdemes társadalmitát folytatni, és itt jön a kérdés, amit mondani akartam. Ez egy nagyon fontos kérdés, hogy Miskolcnak van-e ipari fejlesztésre alkalmas 4-500 hektáros területe a város birtokában. Ez egy nagyon fontos kérdés. Ugye a polgármesternek az az álláspontja, hogy a városházával átellenben lévő régi gyártelepnek a helyét, a damnak a helyét, azt úgy kell megszerezni a városnak, hogy abban nem ipart kell telepíteni, hanem alapvetően ezt egy közösségi, lakhatási, társadalmi funkcióra kell felhasználni. Oda lakásokat kell építeni, közösségi tereket kell létrehozni. A Bükk Szíve programnak ez egy fontos fejezete, hogy azt kéri a polgármester, hogy a dam területét vásárolhassa meg Miskolc város. város önkormányzata, és ott egy fejlesztés indítson el. Ugye autógyár létesül Kassán, autógyárak létesülnek Debrecenben, és fenyegeti Miskolcot az a veszély, hogy ez ketté húzza, mert az emberek egy része majd Kassára megy dolgozni, itt a Kalapos úr most hátrébb lépett, aki a munkaerővel kapcsolatban kérdezett, másik része meg Debrecenbe megy dolgozni. Ugye, milyen lépések következnek most? Tudom, hogy ez a fórum elején itt levőket olyan nagyon nem érdekli, de a városnak vannak anyagi problémái. Itt Miskolc városát a következő hetekben akár 5-10 milliárd forintos nagyságrendben ki kell segíteni, hogy a város talpán maradjon. Kettő, ki kell fizetni a helyi tömegközlekedésnek a számláját, ami rendezetlen. Ezt is az idén el kell rendezni, mert nem győzi a város fizetni, és az adófizetők, az itteni vállalkozók nem győzik majd finanszírozni. És három, el kell dönteni, hogy mi és hogyan legyen fejlesztve. Itt az egyetemre vonatkozott a kérdése, vagy az egyetemmel kapcsolatos működése, azért az egy nagy hiba lenne, hogyha nem lenne érdemi ipari fejlesztés, mikor Műszaki Egyetem az ország egyik legjobb műszaki egyeteme van itt. Tehát ezek a beruházások úgy tudnak ma már ebben a ön által is az előbb érzékelt társadalmi környezetben, nevezzük így, megvalósulni, ha kialakul valami nyugalom, béke és konszenzus arról, hogy milyen ipar legyen. Két ipari irány van, amiben menni kell. Én továbbra is kitartok az autóipar mellett, és másik fontos dolognak tartom az élelmiszeripart. Erre van Magyarországon lehetőség. Van Borsod megyében és van Szabolcs megyében is gigantikus európai volumenű élelmiszeripari cég, ahol ezeket a fejlesztéseket tovább lehetne vagy tovább kellene vinni, akár miskolci fókusszal vagy Miskolc felé fókuszálva. És van olyan ipar, ami most települ be egyébként Miskolcra, tehát aki ismeri mélyebben a dolgokat és az összefüggéseket, az tapasztalhatja, hogy jönnek ipari vállalkozások, de az a sorsfordítónak nevezett lépés, ami megtörtént Debrecenben, szerintem a Legóval megtörtént Nyíregyházán is egyébként egy más nagyságrendben, vagy megtörténik most Szegeden, ahol 10 000 embert fognak fölvenni a BYD-hoz, 10 000 embert, és a BYD-nak lesz Magyarországon 15 000 munkavállalója, legnagyobb munkaadó lesz. Ez a sorsfordító döntés nem valósult meg. Én azt tudom önöknek mondani, hogy mi készen állunk erre a kooperációra. Van a városnak egy hadrafogható többséggel rendelkező polgármestere, akinek van egy víziója és elképzelése. Én azt gondolom, hogy a politikai viták most nyilván fönn fognak maradni 26-ig, akkor majd eldől a választások sorsa, és utána lesz 3 nyugodt éve 29-es választásokig Miskolcnak, amíg ez a kérdés megválaszolása és megoldása kerüljön. Ez lesz a dolgok dinamikája.
Bárhova fúj a szél, van bár arc, aki elkísér. Sokszor mind úton vagyunk, mindig együtt, soha nem egy magunk.
Induljon a menet, mind úton, zajlik a parti a kis buszon. Betankolunk a benzinkúton, a pityúszolhat, viruljon a ritmuson a stílusom. Város színpad, támad pista, rázd amit van, szánd a szikra, banda vígan, VIP-ban, van itt pia, reppel a maffia.
Bárhova fúj a szél, van pár arc, aki elkísér. Sokszor mind úton vagyunk, mindig együtt, soha nem egy magunk. Bárhova fúj a szél, van pár arc, aki elkísér. Sokszor mind úton vagyunk, mindig együtt, soha nem egy magunk. Mind úton vagyunk, mindig együtt, soha nem egy magunk. Mind úton vagyunk, mindig együtt, soha nem egy magunk.
Kéz a kézben, együtt ébren, átlibbenünk minden vészen, józan észel vagy totál készen, lényeg csak, hogy békességben te is ott légy, mikor mászunk egyre feljebb, vissza lábunk, játszva járunk, bátran szállunk, ez a világ a mi házunk.
Bárhova fúj a szél, van pár arc, aki elkísér, sokszor mind úton vagyunk, mindig együtt, soha nem egy magunk. Bárhova fúj a szél, van pár arc, aki elkísér, sokszor mind úton vagyunk, mindig együtt, soha nem egy magunk. Mind úton vagyunk, mindig együtt, soha nem egy magunk. Soha nem egy magunk. Bárhova fúj a szél,
Áldozatsegítő szakjogász képzést indít a Miskolci Egyetem állami és jogtudományi kara az Igazságügyi Minisztérium szakmai támogatásával. Az országban egyedülálló kurzust hivatalosan az Igazságügyi Tárca és az egyetem közötti együttműködési megállapodás kibővítésének ünnepélyes aláírásá jelentették be. A képzésben így olyan kompetenciát kapnak helyett, mint például a bűnmegelőzés, a kommunikáció, a jogi intézményi környezet megismertetése, valamint a tématerülethez kötődő hazai és nemzetközi jó gyakorlatok beépítése a tananyagba. A részletekről Répási Róbertet, az Igazságügyi Minisztérium miniszterhelyettesét hallják.
Egy évvel ezelőtt Tuzson Bence igazságügyminiszter kötött megállapodást a Miskolci Egyetemmel, tehát az Igazságügyi Minisztérium és a Miskolci Egyetem együttműködése már egy évre tekint vissza. Az első évben nem jogász szakemberek számára egy úgynevezett jogi szakokleveles továbbképzést indított a Miskolci Egyetem. Olyan segítő szakmából jövő, karitatív szakmákból jövő, karitatív szervezeteknek dolgozó emberek kaphatják meg ezt a diplomát, akik nem feltétlenül jogi tudást, hanem tényleg azt mondom, hogy a karitatív és segítő szakmának minden fortéját, minden hozzáállását jól ismerik. De a most kötött megállapodás, pontosabban egy megállapodás bővítése, tehát tulajdonképpen ezt kiegészítettük a korábbi megállapodásunkat, ez lehetővé teszi, hogy szakjogászokat képezzenek. A jogászok alapjaiban megkapják természetesen a büntető eljárás és a sértetti jogokra vonatkozó képzést, de az áldozati jogok és maga az áldozat fogalma is szélesebb, mint a büntetőjogi sértett fogalma. Mert áldozat lehet az is, aki nem közvetlen áldozata egy bűncselekménynek, hanem például hozzátartozója. Gondoljunk csak arra, hogy valaki, aki elveszíti a hozzátartozóját egy bűncselekményben, az ugyanúgy áldozatnak tekinthető, és így is szól a törvény, hogy nekünk azokat is segítenünk kell, akik közvetlenül nem érintettek a bűncselekményben, de hatással alá kerültek. Vagy a gyermekek, a 14 éven aluli gyermekek, akik számos esetben sajnos elszenvednek egy bűncselekményt. Ezekre a képzettségekre, tehát ezekre a kompetenciákra fog majd épülni ez az új szakjogász képzés, hogy ne csak büntetőjogról, hanem kifejezetten áldozati jogokról halljanak az itt diplomát szerző szakemberek. Van egy áldozatsegítő törvényünk, ami lassan 20 éves törvény, illetve az Európai Uniónak is van egy áldozatvédelmi irányelve, amit egyébként folyamatosan fejleszt az Európai Unió. Ezek a jogi keretek, hogy így mondjam. Ez a törvény megmondja, hogy az állam köteles segíteni az áldozatoknak, a bűncselekmények áldozatainak, tehát vannak jogaik az áldozatoknak, így joguk van például érzelmi támogatásra, pszichológiai tanácsadásra, krízis helyzetben, tehát válság helyzetben megkapnak minden támogatást, jogi képviseletet is akár, vagy jogi tanácsadást megkapnak, és adott esetben például anyagi támogatást is kaphatnak, mert aki krízis helyzetbe kerül azáltal, hogy ellopják tőle például az utolsó havi nyugdíját, és nincsen semmilyen jövedelme, az támogatást is kaphat az államtól. Tehát megmondja a törvény, hogy milyen támogatást kaphatnak. De ugye az áldozatokkal való bánásmód, a velük való foglalkozás az, hogy hogyan kell az ő problémájukat feltárni, hogyan kell számukra megadni a szükséges felvilágosítást, ez egy tudás, és ezt a tudást egy egyetemen mostantól kezdve oktatni fogják. Egyébként azoknak is oktatni fogják, akik nem működnek ebben az áldozatsegítő szolgálatban. Jelenleg az áldozatsegítő szolgálatnak két pillére van, az áldozatsegítő központok és a kormányhivatal. A kormányhivatalban kapják meg a pénzügyi segítséget, a hatósági döntéseket hoz a kormányhivatal, míg az áldozatsegítő központokban szakemberek foglalkoznak személyesen, elbeszélgetnek az áldozatokkal és segítséget nyújtanak. Úgyhogy mind a két szempont, tehát a jogi szempont is és a humánum is fejlődik azáltal, hogy egy új jogászképzés indulhat ezzel a mai nappal. Tudni kell, hogy ez egy továbbképzés. Tehát tulajdonképpen azok, akik már valamilyen módon kapcsolódnak az áldozatsegítéshez, vagy azért, mert kifejezetten ez a fő munkájuk, tehát főállásban áldozatsegítők, vagy pedig azért, mert a munkájuk során, mondjuk a karitatív munkájuk során, vagy akár a jogi munkájuk során ügyvédek is mondjuk találkozhatnak ugye sértettekkel, és ezek az emberek, akik találkoznak az áldozatokkal, és az áldozatok jogait próbálják érvényesíteni, segíteni őket a jogaiknak az érvényesítésében, ezek most kapnak egy olyan tudást, hogy merre is induljanak. Ha valaki hozzáfordul akár egy ügyvédhez, akár egy olyan szakemberhez, aki nem főállású áldozatsegítő, de hát tudnia kell, hogy hogyan segített egy bűncselekmény áldozatának. Azt még fontos leszögezni, hogy egy évben körülbelül 40 ezer olyan bűncselekmény áldozatával találkozunk, tehát akik felkeresik az áldozatsegítő szolgálatot, vagy valamilyen módon kapcsolatba lépnek velünk, mert nem mindenki tart igényt erre a segítségre. De nekünk az a célunk, mint igazságügyi minisztériumnak, hogy minél többen megismerjék ezt az áldozatsegítő szolgáltatást, megismerjék az áldozatsegítő lehetőségeket, és fogadják el a segítséget. Nagyon sokan egyébként visszautasítják ezt a segítséget, mert azt hiszik, hogy egy újabb eljárás, egy újabb bürokrácia fog rájuk nehezedni, de hát itt pont az a lényeg, hogy olyan szemléletű szakembereket képezzenek, akik nem az úgynevezett másodlagos viktimizációt fogják megvalósítani, tehát hogy még egyszer tudatosítsák szegény áldozatban, hogy ő egy nehéz helyzetben van, és hogy neki kilátástalan helyzete. Pont az a lényege, hogy ebből a helyzetből kisegítsék, ebből az állapotból kisegítsék őt.
Látszik a lábad a szoknya alól, valaki odaszól, eltévednék veled valahol. Gyere velem, utazunk oda, hol nem jár, senki nem vár, mindenki a játékból kiáll. Patakot az eső növeszti rég, így lesz egyre nagyobb az ég, kékben pompázhatna még. Ahol egyé lesz ez a kételem, oda várlak én szívesen, gyere nem vagyok idegen.
9%-kal nőtt a bűncselekmények száma Miskolcon a tavalyi évhez képest, amelyek a bolti lopásokat és az online térben elkövetett visszaéléseket foglalják magukban. Bak Richárd rendőr alezredes, a Miskolci rendőrkapitányság vezetője Miskolc közgyűlésén ismertette a tavalyi év statisztikáit, és elmondta, hogy a közterületekről a digitális térbe költöztek át a bűncselekmények.
Tavaly év közbiztonsági helyzetéről és az ennek érdekében végzett rendőri munkáról fogok most számot adni. A képviselőtestület már megkapta írásbeli beszámolónkat, volt módjuk áttanulmányozni. Nem szeretném megismételni a szóról-szóra és minden statisztikadatot felsorolni, de néhány sarokpontot mindenképpen ki kell emelnem és meg kell említenem. Kezdeném a bűnügyi helyzettel, a bűnügyi fertőzöttséggel. Tavaly a regisztrált bűncselekmények száma emelkedő tendenciát mutatott, az azt megelőző évhez 9%-kal képest több bűncselekményt könyvelhettünk el, 3475 bűncselekmény történt a városban. Ez, ahogy említettem, 9%-kal ugyan több, mint az azt megelőző évben, előtte viszont hosszú évekig csökkenés volt, és egyáltalán nem drámai a helyzet. 2010-ben még közel 8000 bűncselekmény történt a városban, ehhez képest a tavaly elkönyvelt 3475, az jóval-jóval kevesebb, még akkor is, hogyha az emelkedés az tagadhatatlan. Ha a számok mögé nézünk, hogy ez a bűncselekmény szám ez sok vagy kevés, akkor azt látjuk, hogy a kiemelt bűncselekmények körében néhány bűncselekmény emelkedő, míg néhány bűncselekmény kategória pedig csökkenő tendenciát mutat. Emelkedett a lopások száma 1063-ról 1311-re. Ezek a lopások, ezek gyakorlatilag túlnyomó többségében kisebb értékre elkövetett, jellemzően bolti lopások voltak, amelyek az emelkedést hozták, de tagadhatatlan, hogy emelkedett. Ettől jóval nagyobb mértékben emelkedett az online térben elkövetett visszaéléseknek a száma. Gyakorlatilag az 1311 lopáshoz, ha hozzávetjük a 810 olyan bűncselekményt, amit jellemzően az online térben követtek el az elkövetők, akkor látjuk ezt az új trendet, hogy a vagyonelleni bűncselekményeknek egy jó része a közterületről az online térbe tevődött át. És az még riasztóbb, hogy ezzel a 810 darab online térben elkövetett visszaéléssel jóval nagyobb kárt okoztak az elkövetők a sértetteknél, mint az 1300 lopással. Nagyon sok bankszámlát teljes mértékben lecsupaszítottak. Ezúton is szeretném felhívni a lakosság figyelmét, mert minden fórumot megragadunk arra, hogy felhívjuk a figyelmüket, hogy az internetnek a számos előnye mellett vannak veszélye is. Én arra kérek mindenkit, hogy egy egészséges bizalmatlansággal kezelje a pénzügyeit a kibertérben, hogy ne lépjen ebbe a folyóba, mint amiben tavaly nagyon sokan. Ha megengednek egy kis kitekintést, akkor más megyeszékhelyekhez is hasonlítanám városunkat. Nagyon sokszor megkapjuk itt a keleti régióban, hogy bezzeg Dunántúl. Dunántúli két jól prosperáló város, Győr és Pécs, nagyon sok tekintetben rosszabb bűnügyi statisztikával rendelkezik, mint mi. Győrben, Győr városában több lopás történt, több gépkocsi lopás, több járműönkényes elvétele, több gépkocsi feltörés és több közterületi bűncselekmény. Pécsen több rablás történt, illetve több közterületen elkövetett bűncselekmény történt, mint Miskolcon. Lehet, hogy meglepő, de a tények ezt mutatják. A bűnözésnél megkerülhetetlen téma a kábítószer bűnözés. A tavalyi statisztikában azt láthatják, hogy kábítószer terjesztői magatartás miatt tavalyi évben 18 darab nyomozást fejeztünk be. Ez kevesebb, mint az azt megelőző évben, de ennek nem az az oka, hogy a rendőrség bűnüldöző tevékenysége az visszalépett egyet vagy kettőt, hanem az, hogy az elmúlt időszakban a szerhasználóknak egy jelentős része a kábítószerek felől a pszichoaktív anyagok felé fordult, és az ilyen szereket fogyasztják, a dílerek pedig ezeket a szereket terjesztik. Ebben a 18 terjesztői magatartásban csak a kábítószer terjesztők tevékenysége van benne, az új pszichoaktív anyag terjesztők tevékenységét nem tartalmazza a statisztika, és ezt a látszólagos ellentmondást fogja feloldani a június 15-én hatályba lépő új jogszabálycsomag, ami gyakorlatilag az új pszichoaktív anyagokat a kábítószerekkel egy tekintet alá fogja venni. Ennek mi rendőrszakmai szempontból nagyon örülünk, sokkal könnyebb lesz a bűnüldöző tevékenységünk. A szerhasználók, de különösen a terjesztők pedig súlyosabb büntetésekre számíthatnak, mint eddig. Ez mindenféleképpen egy előremutató módosítás. Ahogy ejtettem szót arról, hogy mely deliktumok mutatnak emelkedő tendenciát, lopás és az online térben elkövetett visszaélések, azt is meg kell említenem, hogy a kiemelt bűncselekmények körében több olyan kategória is van, amely gyakorlatilag az elmúlt időszak legkedvezőbb adatát hozta, tehát történelmi mélypontra csökkent a garázdaságok, a testi sértések, ezen belül a súlyos testi sértések, a lakásbetörések, a rablások, és ami különösen örömteli, a közteleti bűncselekmények száma. Gyakorlatilag a Covid idején, nem volt olyan régen, emlékszünk rá, amikor kijárási korlátozások voltak, tehát ebben az időszakban több közteleti bűncselekmény történt, mint a tavalyi évben. Ez mindenképpen örömteli, és köszönöm mindenkinek, aki tett érte. Egy fajta szimbiózisban dolgozunk az önkormányzati rendészettel, a polgárőrséggel, és mindenkivel, aki a közterületek rendjéért tenni képes. A bűnügyi munkának megkerülhetetlen része a nyomozati eredményesség, mert nagyon fontos az, hogy mennyi jogsértés történik a városban, de az is nagyon fontos, hogy az elkövetők mekkora eséllyel számíthatnak arra, hogy a tettük nem marad büntetlen. Tavaly évben a rendőrkapitányság által elért nyomozati eredményesség 61,5% volt, ami némi visszalépés mutat a korábbi év adatához képest, de nagyvárosi kategóriában ez még mindig egy jó adatnak számít. A kiemelt bűncselekmények tekintetében elért 57,7%-os nyomozati eredményességünk szintén stabil bűnüldözői munkára utal, és azt hozzá kell tennem, hogy néhány bűncselekmény sorozatnak a befejezése az tavaly évvégén már nem sikerült, átsúszott erre az évre, ami a tavalyi eredményességünket nyilván egy kicsit lefelé húzta, az ideit pedig felfelé fogja, tehát e tekintetben optimistán tekintek a jövő elé. Tehát visszalépés történt, de ez egy pillanatnyi megtorpanás gyakorlatilag. De emellett is voltak olyan bűncselekmény kategóriák, és ráadásul a kiemelt bűncselekmények körébe tartozó bűncselekmény kategóriák, amelyeknek a nyomozati eredményessége tavaly is emelkedett. Ilyenek a gépjárműfeltörés, a garázdaság, a jármű önkényes elvétele, a kábítószerfelderítés terén elért eredményeink, és a rablás. Rablásnál kiemelendő, hogy itt 100% a felderítésünk, tehát nem volt tavaly sem a városban egy olyan rablás sem, amelynek az elkövetőjét ne találtuk volna meg, és ezeket az elkövetőket gyakorlatilag kivétel nélkül őrizetbe vesszük, és előterjesztésünk nyomán a bíróság minden esetben le is tartóztatja őket. Ami a város életét és mindennapjait, különösen egyes városrészen, a Selyemréten befolyásolja, az a prostitúció. Megkerülhetetlen téma ez is. Egy létező, de nem kezeletlen jelenség. A rendőrkapitányság tavaly is több száz intézkedést foganatosított szabásértőkkel, prostituáltakkal szemben. 61 esetben szabásértési őrizetbe is vettük az elkövetőt. Volt olyan szexipari munkás, aki egymaga több millió forint helyszínbírságot volt kénytelen elkönyvelni. Nyilván számos alkalommal történt vele szemben intézkedés, mert a helyszínbírság maximális összege 65 000 forint, és ezeket az összegeket gyakorlatilag nem fizette be, így a bíróság átváltoztatása nyomán ezeket le fogja ülni 6500 forintjával per nap. És hogy az ilyen szabásértőt, aki nagyon sokszor követett el szabásértés, miért nem vettük őrizetbe? Azért nem, mert vannak olyan kizáró okok, amik objektíve lehetetlenné teszik az őrizetbevételt, törvény tiltja azt, hogy az olyan elkövetőt, aki a gyermekét egyedül neveli, vagy éppen terhes, azt őrizetbe vegyük, tehát az ilyen elkövetőket nem lehet őrizetbe venni, de őket is visszatérően szankcionáljuk, mert elzárásra átváltoztatva gyakorlatilag nem kerülhetik el a büntetést. Közlekedési helyzetről néhány gondolat. Önkritikusan el kell ismerni, hogy a tavalyi évben ebben bizony romlottunk. Nem mi rendőrök romlottunk, ahogy majd később kitérek rá, hanem Miskolc város közössége. A közlekedési morál sajnos évek óta nem fejlődik abban az ütemben, mint ahogy azt mi szeretnénk, és tavaly ez a sérüléses közlekedési balesetek számában is meglátszott. 152-ről 197-re emelkedett ezeknek a száma, és anyagi káros balesetet is többet kellett helyszínelnünk, 1116 helyett tavaly 1163-at. Észleltük ezt a kedvezőtlen folyamatot a tavalyi évben, be is avatkoztunk, ennek köszönhető az, hogy mind a szabásértési feljelentések, mind a helyszínbírságok száma markánsan 13, illetve 14% nőtt a tavalyi évben, és ezek a tavaly bevezetett intézkedés sorozatok már meghozni látszanak az eredményt, ebben az évben már csökkenő pályára állt a közlekedési balesetek száma újra, ez célkitűzés idén is, és eltökéltek leszünk. Látjuk azokat a kommenteket, hogy nem mindenki fogadja ezt jól, és nem népszerűek ezek a közlekedési ellenőrzések. Mi nem népszerűséget szeretnénk elérni, hanem egy nyugodt és biztonságos várost, ahol aki elindul reggel az autójával, az sértetlenül délután haza is ér. Hogy ezért a jövőben is meg fogunk tenni mindent. A közrendvédelmi tevékenységünket nagyban jellemző számok az elfogások és az előállítások, hogy hogyan alakultak ezek tavaly. Az elfogások számában egy 14%-os csökkenést regisztráltunk, de kihangsúlyoznám, hogy ez a Miskolci rendőrkapitányság rendőrei, a kollégáim által elfogott személyek számára igaz csak, mert nagyon sok megerősítő erő rendőr érkezik hozzánk, akár a készenléti rendőrség állományára gondolhatok itt, illetve a főkapitányság állományára, akik úgymond nagyon sok elfogást abszolválnak a területen, és hogyha az ő munkájukat a miénkkel együtt nézzük, akkor több elfogás volt a városban, mint az ezt megelőző években. Gyakorlatilag ez a két egység, a főkapitányság, illetve a készenléti rendőrség nagyon sok elfogást úgymond elvisz a mi kollégáink elől, de ebben a tekintetben nincs köztünk semmilyen verseny. Örülünk annak, hogy ők itt vannak és hozzátesznek az eredményeinkhez. Az előállítások számában gyakorlatilag stagnálás volt, ez már inkább a mi munkánkat dicséri, hogy folyamatosan szinten tartjuk ezt a szakmai mutatót. A közterületi jelenlétről egy gondolat, nőttek a tavalyi közterületen eltöltött óráink száma, ez mindenképpen örömteli, nem mindig volt így. Volt, amikor azzal kellett szembesülnünk, hogy kevesebb időt tudnak a rendőreink a közterületen tölteni. Tavaly évben sikerült a korábbi óraszámokat növelni, ez mindenféleképpen jó, és hogyha mellé tesszük az említett rendőri egységeket, a készenléti rendőrséget és a főkapitányság rendőreit, akkor még jobb a kép. A közterületek rendjéért, ahogy említettem, nem csak mi teszünk sokat, hanem az önkormányzati rendészet, illetve a polgárőrség is, mind a két egység stratégiai partnerünk, több szálon kötődünk és együttműködünk, illetve nagyon fontos kiemelnem az önkormányzat által működtetett kamerarendszert, ami nagyon sok konkrét bűnügy felderítésében nyújtott tavaly segítséget. Ezt nagyon köszönjük, hogy működtetik ezt a rendszert, és amelyben fejlesztésre is lesz energia, azaz még jobb lesz. Ugyanez igaz az MVK járatain elhelyezett kamerákra, nagyon sok segítséget nyújtanak a bűnügyi munkában. Migrációról egy gondolat, mert aki figyelmesen olvasta a beszámolót, az láthatta, hogy egy darab embercsempészés miatt befejezett nyomozás volt a tavalyi évben. Ez nem tavaly történt, hanem még tavaly előtt a nyomozásnak a befejezésére került sor 2024-ben, ezért tartalmazza a statisztika. Egyébként a miskolci közigazgatási területen nem történt tavaly migránsokkal szemben intézkedés. Tavaly évünk is rendkívül mozgalmas volt, nagyon sok sport és kulturális rendezvény biztosítottunk, és azt gondolom, hogy mindenki megelégedésére. Itt a városban nem volt olyan akár gyülekezési törvény hatájára tartozó rendezvény, akár kulturális rendezvény, amit bárki megzavart volna, a megemlékezések méltó módon zajlottak le, és ez azt gondolom a mi biztosítási tevékenységünk is hozzájárult. A sportbiztosítások területén pedig azt gondolom, hogy valamilyen szinten országos elismerésre is szert tettünk, mert magas szinten biztosítjuk ezeket a rendezvényeket, amelyben szintén számos együttműködő partnerünkre számítottunk tavaly is, és jövőre is.
Értékadó. Magazin műsorunk a Rádió honlapján is meghallgatható. Címünk www.szentistvánrádió.hu.
Kedves hallgatóink, elhangzott műsorunkat Gronda János szerkesztette. A bemondót Klész Beátát hallották.
Értékadó magazin műsorunkat hallották. A műsorral kapcsolatos véleményüket, kérdéseiket várjuk szerkesztőségünkbe. Címünk Szent István Rádió 3300 Eger, Deák Ferenc utca 49. Hívhatnak bennünket telefonon a 36-os körzet 510-610-es számon. E-mailt pedig az info@szentistvanradio.hu címre küldhetnek.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!